Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli bürokraták történelmi bűne, hogy az Európai Unió érdekérvényesítő képessége most már gyengébb, mint bármikor korábban, fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben, fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport 1/3-át és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiaellátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket, írja a miniszter. Ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről, tette hozzá Szijjártó Péter. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében, mondta Varga Mihály Rio de Janeiroban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának 2. napján. A pénzügyminiszter kiemelte, ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. A tárcavezető emlékeztetett, az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése, fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette, ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt az Európai Unió álláspontját képviselve mi is támogatjuk, fejtette ki Varga Mihály. Demokrácia deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán, erről Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszélt Tusnádfürdőn. Szili Katalin a 33. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban önrendelkezés Brüsszel árnyékában címmel tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte, az európai polgároknak több mint 10%-a őshonos kisebbségi sorban él. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Rámutatott, amíg az Európai Unió nem vállalja fel ezt a kérdést, addig a demokrácia deficit állapotában van. Mint fogalmazott, a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak. Kiemelte, ő külön választaná a függetlenségi törekvéseket és a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit. A posztszocialista országok esetében, ha kiejtik azt a szót, hogy autonómia, mindenki az elszakadásra gondol, a 20. századi történések alapján, fogalmazott Szili Katalin. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia szakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott is megkezdi szereplését a párizsi olimpián. Varga Zsolt együttese a női kézilabdázókhoz hasonlóan a házigazda franciák ellen rajtol. Az esélyek ugyanakkor ebben a párosításban egyértelműen a magyarok mellett szólnak, még akkor is, ha a franciák februárban a Dohai világbajnokság negyeddöntőjében óriási meglepetésre nyertek, ezzel legnagyobb sikerüket aratták. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek felettünk, nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Az Észak-Dunántúlon helyenként továbbra is élénk lesz a déli szél, másutt legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, enyhébb idő a szelesebb Észak-Dunántúlon várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Valaki ballag a szélben, lehúny szemmel jár, valaki attól félek, elveszett, elveszett. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták, temeti holnapját, de én ott leszek, ott veled. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád, láthatom, én nem vagyok, de lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltján, felragyogjon csillagok, csak állj meg. Reszket a testben, valaki más lenne már, de te vagy az egyetlen, aki pont ilyen, hidd nekem. Valaki szunnyad benned, akiből nincs más, aki a 7 milliárdból csak te vagy, csak te vagy. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád, láthatod, én nem vagyok. Lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak én voltjár, felragyogjon csillagot, csak állj meg. Ajtó, ha zárul, máshol száz új tárul még, kelj fel, és állj elé. Sorsunk fordul, ha újból kézen fogjuk még, indulj, s lép felé. Földre szálló
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bérces László, író, rendező, az Ördökatlan Fesztivál egyik alapítója és szervezője. Az elkövetkező 50 percben elsősorban az íróval beszélgetek, hiszen az Európa Kiadó gondozásában még 2023-ban megjelent legújabb könyve, aminek a Kötőszavak címet adta, és aminek alcíme is van. Beszélgetőkönyv önmagammal. A jövő heti Ördökatlan Fesztiválon Beck Zoli zenész fogja őt ezzel kapcsolatban faggatni a Villián teraszon. De én is nagy örömmel tettem ezt, hiszen vannak nekünk közös egri emlékeink. Tudnélik, Bérces László kisiskolás és középiskolás éveit Egerben élte. Visszaemlékezésében megjelennek a szülei, tanárai, egri arcok, és a megidézett történetek érdekes adalékként szolgálhatnak az egykori ismerősöknek. De miért beszélgetőkönyv egy önéletírás, és miért Kötőszavak a címe? Ezzel kezdtük az interjút. Arra nagyon jól emlékeztetünk, hogy neked rettentő sikeres beszélgetőkönyveid születtek Törőcsik Marival, Cseh Tamással, Mucsi Zolival, és azt te magad is leírod, hogy mások is gondoltak arra, hogy mi lenne, ha veled készítenének beszélgetőkönyvet, és neked erre tulajdonképpen ez a könyv volt a válaszod. Elég sajátos válasz, de miért is döntöttél így?
Két oka volt ennek a döntésnek, de hozzá kell azért még valamit tenni, hogy ez a döntés nem az első betűk leírásakor született. Tehát egy jó darabig én csak úgy írtam. A Covid alatt bezárkózva vagy kitalált valaki valamit magának, vagy belezápult. Volt, aki vidéki házában fizikai munkát végzett. Nekem nincs ilyenem. Én elkezdtem magamnak írogatni, és a könyvtárnak azt a címet adtam, most is ott található minden anyag ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz ez. Ez van odaírva, ez a neve a fájlnak. Fogalmam nem volt, hogy miért csinálom, csak örömet okozott. Jó esett írni és kutakodni saját múltamban, másokkal való találkozások hatásait megfigyelni magamon, másokról is írni. A könyv folyamata is olyan, vagy ha valaki végigolvassa, akkor az eleje fele még több szó van másokról, elsősorban színházi emberekről, de nem feltétlen színháziakról, akikkel összesodorta az élet, és aztán, ahogy rájöttem, hogy én valójában ezt csinálom, magamról írtam egyre többet, de nem céloztam meg, hogy ebből könyv legyen. Amikor már egy adaggal írtam, akkor megmutattam a legjobb barátomnak, akinek a véleményébe bíztam, és aki ebben mindenképpen jártasabb, ez Hály János, és ő biztatott engem, az nagy lendületet adott, és akkor ismertem azt föl, hogy ez végül is beszélgetőkönyv helyett íródik, és noha nem dialógusban írom, de mégiscsak magamat faggatom valamilyen módon, tehát így az az alcím, amit a Kötőszavak alá írtunk, hogy beszélgetőkönyv önmagammal, az azt hiszem, hogy igaz, és akkor jön a válaszom a kérdésedre, hogy az Európa Kiadó, mely kiadónak én sokat köszönhetek, az általad felsorolt könyvek mind ott jelentek meg, és az Európa Kiadósok bizalma azt is jelentette, hogy mindig hívogattak, hogy kivel fogom a következőt megírni. És én nem akarok ügyeletes beszélgetőkönyvíróvá válni, mert ahhoz sokféle véletlen kell, hogy egyszer csak fölcsillanjon az, hogy na én akkor valakivel szeretnék beszélgetni. És mindig mondtam, hogy nem. A másik pedig, hogy páran megszólítottak ezzel, hogy velem készítenének beszélgetőkönyvet, ott és itt van az, hogy két oka van. Az egyik az, hogy ehhez mégiscsak kell, hogy sok ember által ismert szeméről legyen szó, ez én nem vagyok. Tehát, hogy kíváncsiak legyenek, hogy na a Mucsi, aki olyan jó pofa meg vicces, vajon milyen az élete? Tehát ez az egyik része, a másik pedig, és ez a legizgalmasabb az egészben, hogy amit én csináltam korábban többekkel, a felsoroltakkal, de Kovács Lajost is említhetjük hozzá, Pál Istvánt említhetjük, ők régebbi időből való, Tompa Miklós bácsi Marosvásárhelyről, tehát amit én csináltam mással, hogy kérdeztem, megírtam, és bizonyos értelemben nem akartam, de ha nem akartam is, kisajátítottam az életét, hogy innentől kezdve Törőcsik Mariról ez a könyv van, amit mi ketten úgymond együtt beszélgettünk, azt lehet róla olvasni. Persze még sokféle kritikát, egyebeket lehet, de ez marad meg. És persze mindaz, amit ő csinált, az a legfontosabb, de az nem marad meg. Amit a színész a színházban csinál, az abban a pillanatban érvényes, és annyi. Tehát ez egy felelősség is, hiszen ha más beszélgetett volna Cseh Tamással, akkor egy másik könyv születik. Persze az ő élete van benne, de mégiscsak másként.
Meg ugye azt is írtad, és ez is az ellen szólt, hogy te akarod azt, hogy valaki más beszélgessen veled, hogy az az illetőnek a könyve lesz. Rajta keresztül látunk majd téged. Cseh Tamás rajtad keresztül, igen, mint az írón keresztül látjuk. Sőt, még eszembe jut a Szarvasoska féle könyv, igen, mert azt is te írtad meg. Hiába ott úgymond Szarvas József a szerző, nem úgy, mint Cseh Tamás esetében, ahol nem, és mégis nagyon-nagyon benne vagy te, és ezt nem akartad. Ezt is te írtad.
Ezért mondom, hogy ez egy fura ellentmondás, mert amit én magamnak megengedtem, amire akár joggal tiltakozott volna Tamás, vagy Mari, vagy Nocsi Zoli, hogy nem tiltakoztak, vagy különböző mértékig Mari sokáig tiltakozott, de mégiscsak megengedtem ezt magamnak, míg másnak nem engedtem meg, hogy ő írja meg, hát ha én is meg tudom.
Ennyit a könyv születéséről. Nézzük a címét, kötőszavak. Ugye ezt is megmagyarázott, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kötőszó, mi a kötőszónak a szerepe a magyar nyelvben.
Ugye kis csalással, de azért mégis ez egy pontos definíció, hogy a kötőszó két jelentéssel bíró tagmondatot köt össze, önmagában jelentése nincs. Persze vannak másfajta kötőszavak, amik módosíthatnak jelentéseket, de a lényege mégis a kötőszónak, hogy középen van idézőjelbe, összeköt dolgokat, és amiket összeköt, azok valamit állítanak. Maga a kötőszó csak segít a kötésben. És ez talán pontosan leképezi azt az egész tevékenységet, amivel én az életemet leéltem. Nem azért, mert én ezt így elhatároztam, de az a magatartás valahogy, hogy a génjeimből, vagy hogy felnőttem, közben alakult-e ki, ezt én nem tudom, de én tulajdonképpen közvetítek. Emberek között közvetítek, két ember között közvetítek, valamilyen elveket valló csapatok egymással, akár harcban álló csapatok között közvetítek. Mondtam ezt most állítva ponttal a végén, miközben ennek azért a pontosabb kifejezés az, hogy megpróbálok, és nagyon sokszor hiába valóan közvetíteni.
Most ez a lehető legpozitívabb megközelítése ennek a te saját önmeghatározásodnak, de hogyha egy picit negatívabban közelítem meg, akkor azt is érzem benne, hogy egy picit, mintha leértékelnéd magad, mint hogyha azok között, akik között közvetítesz, őket többre tartanád magaddal. És ez az attitűd, ez a hozzáállás, hogy nagyjából a világhoz, hogy van benned egyfajta, szerintem önbizalom hiány, hogy pontosan, bátran haladjál előre az életben, ez folyamatosan visszajön. Minden egyes mondatodból tulajdonképpen ott van a háttérben.
Igazad van ebben, és végül is még ez egy nagyon negatív fogalmazás.
Ahhoz képest, de, amit mondtál, hogy igen, közvetítesz.
Tehát sokszor, és ez nem jó tulajdonság, vagy nem csak jó tulajdonság, alá megyek. De ez nem feltétlen alámenés, hanem az empátia azért azt is jelenti, hogy a másik emberbe majd, hogy nem beleköltözöl, és amit mond érteni véled, vagy amit mondani szeretne, a szándékát is érted, és azzal azonosulsz, már mint én. Ez az empátia jó és rossz oldala is. Mert hiszen, ha azonosulok, akkor a vélekedését is elfogadom, miközben a vele szemben állóval beszélgetve az övével is azonosulok, tehát tulajdonképpen mindenképpen egy ilyen önbizalomhiányos, üres, nem is tudom mi vagyok, üresség, amit föltöltenek mások. Na most ez persze zavar is engem, tehát akkor, amikor mondhatjuk azt is, hogy túl magabiztosan vagy akár nagyképűen, most azt mondom, hogy már pedig most akkor én szólalok meg, és a kötőszó megszólal, a közvetítő megszólal, és azt mondja, hogy én is vagyok, és ez a létezésem miben is áll, ennek a keresése ez az egész könyv, persze nem filozófiai szinten, mert ahhoz buta vagyok, és nem az általánosságok szintjén, mert az meg közhelyes lenne, hanem csupa-csupa konkrét történéssel. És ezek a konkrét pici dolgok, ezek talán segítenek másnak is, de magamnak is, hogy megismerjem, hogy ez a közvetítő kicsoda, és hogy a közvetítő mit állít. Mert egyszer csak ebből a kötőszóból egy állítás szeretne lenni, ez maga a könyv, hogy ez vagyok én, és én is vagyok, és én is állítok valamit.
És látod, többször beszélgettünk már, és sokszor használtad ezt a nagyképű szót, akármikor is mondtad, sose gondoltam volna azt, hogy nagyképű vagy. De te tulajdonképpen ezt arra a helyzetre használod, amikor a kötőszóból Bérces László lesz. És ez nem nagyképűség, Laci.
Nem, nem. Ezeket itt hozzáteszem álságosan, és közben valójában mégiscsak ez a könyv egy olyas valami, amit az előbb is mondtam, hogy hogy lesz a kötőszóból egyszer csak Bérces László, ez ő, ilyen. Igyekeztem őszinte lenni. Egyrészt erre szükség van. Az ember megpróbál bizonyos keretek között őszinte lenni. Mindig vannak határok, amiket nem adsz ki magadból, de én itt igyekeztem elég sokat. De azért is, mert rengeteg néven nevezett szereplő megfordul a könyvben, mert máshogy nem tudtam megragadni. Tehát az, hogy én hogy kerülök a Filmszínház Muzsika nevezetű heti laphoz, és ott kikkel milyen élmények érnek, azt nevesítve tudom csak megírni, tehát ebben szerepelnek sokan. Írók, színikritikusok, újságírók, színészek, rendezők, és az ő nevüket nem írom le, akkor az egész történetnek nincsen értelme. Tehát ha Vidnyánszky Attila nevét nem írom le, akkor miről beszélek, miközben Beregszászi élményekről, vagy másfajta vele kapcsolatos élményekről írok, ugyanúgy, ha nem nevezem meg Rátóti Zolit, vagy Máté Gábort, akkor az az élmény egy, ha igazi író vagyok, akkor egy fikciót kell belőle írni, de akkor az egy novella vagy regény lesz. Már pedig itt Bérces László szerepel, és akkor, ha ő szerepel, akkor bizony a Ser Tamás neve is ott kell, hogy legyen. És amire ki akarom ezt futtatni, megértéssel, szelíden írok másokról, de biztos, hogy írok olyanokat is, kell, hogy írjak, az általam vélt igazsághoz hozzátartozik, ami nekik nem feltétlen esik jól, akár sérülést okoz. Nem akarok senkit sérteni, bántani, de ettől még megtörténhet, hogy nem jó néven vesznek ezt vagy azt. És hogy ezt ellensúlyozva-e, hogy magammal szemben igyekszem szigorú és őszinte lenni, de valamelyest talán ellensúlyozza. Hiszen magamról is úgymond sok, nem tudom, hogy negatívumnak tekinthető, de általánosságban annak tekintünk valamit, hogy sokat iszik például, és ezt megírom magamról, megírom, hogy hogyan veszítem el a szüzességem, ami mindenkivel megesik, akivel megesik. Erről nem szoktunk írni, ez nem negatív vagy pozitív, de igyekeztem nem kikerülni dolgokat, amikből fölépül egy ember én.
nagyon-nagyon sok szeméről írsz, rettentő széles a skála, ahol ezek a személyek mozognak, ismert személyek többnyire. De ha nem ismertek, akkor is tényleg felmerülhet az, hogy kit bántasz meg, vagy kit nem. Volt már visszajelzés, hogy valakik örültek, vagy megbántottak, olvasván a te könyvedet?
Nem tudom, hogy kik olvassák ezt el, akár az érintettek közül is. Egyelőre negatív visszajelzés nem volt, nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Mondok egy példát, mert az engem is nagyon meglepett, és nagyon, nagyon jó dolognak tartom, amikor valakire rácsodálkozol, és azt mondod magadba, hogy nem is gondoltam volna. Azaz, valakiről kiderül, hogy többet ér, mint gondoltad, vagy mint ahova helyezted. Oda jött hozzám Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, és ő megemlítődik egy történet kapcsán a könyvben, amely történet nem jó fényt vet rá, vagy ilyesmi. Oda jött, hogy nagyszerű a könyved, olvasom, és mondom, hogy már magadat olvastad? Persze, persze, abszolút nem emlékszem arra az esetre, de jól írtad meg, úgyhogy biztos így van, és ha így van, ha nem így van, önmagamra ismertem, tehát ő valahogy fölülemelkedett, és ahhoz még hozzátette, hogy számára leginkább a színházi emberek fontosak, hiszen a 24 óráját egész életében minden nap 24 óráját színház színházban töltötte, egy kivételes színészről beszélünk, és hát azok a portrék nagyon izgalmasak, és sokak számára, most nem akarom, nem mondom a szót, színház történeti jelentőségi, azt mondja, ahogyan én egy-egy alkotóról írok, és hát nyilván ez nagyon jól esett, de hát most ezzel büszkélkedek, most az is lehet, hogy aki megbántódott, az nem keres meg. Most egy híres emberről beszéltem, de nagyon sok nem ismert ember, akik hozzám közel állnak, vagy általam sem ismert emberektől érkeztek Facebookon, e-mailen. Jó érzéssel töltöttek el, mert a legfontosabb az az ember, aki egy-egy epizódban önmagára ismer. Tehát, hogy aha, én is küszködtem ezzel, vagy én nekem is problémát okozott az, hogy mondjuk én egy falusi gyerek, hogy kerülök egy kisvárosba onnan, tovább milyen görcsökkel jár, és hogyha azonosságot érez ezekben valaki, és a saját sorsára ismer, vagy akár arra, hogy milyen most utólag fölfedezni, én is ezt teszem, ahogy írtam ezt a könyvet, hogy gyerekként milyen jó volt egy saját kis világba beköltözni, és nem találkozni mindazzal, ami most kívül nem csak körülvesz bennünket, hanem amiben mi magunk is részt kell, hogy vegyünk. Tehát a világ még nem támadott ránk, hanem jó volt ott ellenni abban az idillben gyermekként. Szóval miközben magamat keresem, tulajdonképpen visszatalálok ahhoz a 10 éves gyerekhez, aki Csiszanánán fölmegy a diófára, és reggel elkezd egy könyvet, és estig ott a fán ül, és olvassa a könyvet, legfeljebb leszalad enni valamit, és visszamászik, és bebújik a könyvbe, bebújik a saját világába.
Esgan foci bajnokságokat vezényelle több csapatnak is. Egyébként én értemben keretes a könyv, hiszen ez a zárókép, hogy a kisgyerek ott van a fán Tiszanánán, és aztán Egerben, amikor azt mondtam neked, hogy küzdesz ezzel az önbizalom hiánnyal, akkor egy kicsit arra is gondoltam, hogy vidékről belekerülni a nagy Budapest kulturális életének az elitjébe, azért az nem kis ugrás.
És... nem is ugrottam, ugye, hanem hát lépegettem. Most ez nem biztos, hogy fölfelé lépegettem, de hát ez egy hosszú történet. Egerre gondoltam, amikor egy kisvárost említettem az imént. Az egy nagyon fontos lépés bárki életében. Én olyan 6-7 éves voltam, amikor Egerbe költöztünk.
Thank you.
egészen az egyetemig, tulajdonképpen az iskolás éveidet Egerben töltötted el. Itt tudok egy kicsit személyes lenni, hiszen ugye én is egri lány vagyok, én ott is születtem, és én is az összes iskolás évemet ott töltöttem el egészen az egyetemig, és amiért az én szívemet nagyon megmelengette ez a könyv, mert sok egri embert említesz, kezdve szüleiddel, akikre én, mint egri, nagyon jól emlékszem, sőt, édesapád osztályfőnököm volt a Dobó István gimnáziumban, és ez egy nagyon meghatározó élmény volt mindannyiunk számára, akik abban az angol tagozatos osztályba jártunk, aminek az angol tanára ugyanaz a Vadon Lehel volt, akit te is említesz, és nagyon érdekes dolgokat mesélsz szüleidről, édesapádról, édesanyádról, sőt az öcséd is ugye oda járt, őre abszolút emlékszem is a Dobó István gimnáziumból. Érdekes, hogy nem olyan sokat beszélsz az öcsédről, de szüleidről leginkább. Tehát fontos ez az egri létezés, minden gyerek számára fontos, hogy hol éri a kamaszkor, és milyen körülmények közt. Érdekes tényeket osztottál meg a szüleidről, az nekem is meglepetést okozott, és közelebb kerültem még így is édesapádhoz, aki már 30 éve halott. Igen, körülbelül. Pontosan.
Itt ami nagyon fontos valóban, hogy első osztályos koromtól az érettségig, ez az időszak, 6 és 18 év közti időszak, ez mindenkinek meghatározó. Tehát például a könyvvel kapcsolatban legtöbb visszajelzést, hiszen én későbbiekben legalábbis 8 évig középiskolai tanárként dolgoztam.
Szolnokon.
És a középiskolai osztályaimból, mert kétszer voltam osztályfőnök, tőlük jött a legtöbb visszajelzés a könyvre, akikre vagy emlékeztem még, vagy már nem is emlékeztem, és ők megkerestek. Tehát ezek a középiskolai évek rettentő fontosak, főleg, hogyha olyan tanáraid vannak, akik valamilyen értelemben befolyásolták az életedet. Itt azért egy fontos dolog ide tartozik a szüleimmel kapcsolatban, hogy nincs okom panaszra, minden nagyon rendben volt, de semmit nem osztottak meg velem a gyerekkel, amiről az életük szólt. Ugye azért a 50-es, 60-as, 70-es évekről beszélünk, és így biztos, hogy volt rossz abban, ha valaki úgynevezett kettős nevelést kapott, hogy az iskolában mondták a lózungokat, vagy amit muszáj volt, és otthon pedig valami mást. Ennek is biztos voltak hátrányai, de hogyha otthon semmit nem mondtak, ami az én esetemben volt, az sem, hogy az jól van úgy, amit az iskolában mondanak, az sem, hogy rosszul van, semmit nem, akkor a nem tudásom nagyon sok rácsodálkozáshoz, meglepetéshez vezet később. Tehát most konkrétumában például, hogy apám 56 után őt börtönbe zárták. Én akkor 5 éves múltam, 5 és fél éves, és én ezt nem vettem észre, nem érzékeltem, és aztán kiengedték szerencsére egy 3-4 év után, de hogy mi történt, később sem meséltek róla, tehát én ezeket nem tudtam. És ezt most úgy élem meg, hogy ez baj, hogy így volt. Erre lehet azt mondani, hogy miért nem kérdeztem őket. Ez az a közhelyes, de attól még igaz dolog, amikor valakit elveszítesz, és utólag arra gondolsz, hogy basszus, ezt se kérdeztem meg tőle, azt se, milyen jó lenne megbeszélni. Ez a hiány apámmal kapcsolatban, ez él, és ez már így is marad, miközben nem volt kérdezhető, olyan zárkozott és nagyon a saját dolgait bezáró ember volt, hogy aztán veletek középiskolásokkal milyen volt, azt én nem tudhatom.
Nagyon vicces volt, matematikát és fizikát tanított, és ehhez képest mind a ketten, öcséddel együtt, nyelvszakos egyetemisták lettetek, tehát nem hallottatok a nyomdokaim. Osztályfőnöként rajongtunk érte, tehát egy nagyon jó közösséget csinált belőlünk. De engem nagyon meglepett, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen a neved ugyanaz, mint az övé, Bérces László, és itt most elsősorban a családnévre fókuszálnék, hogy az egy talált név, egy keresett név, nem az ő saját szülei nevelték őt. Ez nekem például nagyon új információ volt. És ez persze sok mindent megmagyarázhat számodra is visszamenőleg.
Igen. És ezeket sem tőle tudom. Amikor megszületett, az anyukája állami gondozásba akarta rakni, és akkor az anyukának a testvére magához vette Egerben, az apám Budapesten született. Tehát ő apa nélkül, tulajdonképpen anya nélkül nőtt, szóval semmilyen mintája nem volt. Tehát az a fajta, azt kell, hogy mondjam, totális ügyetlensége és bénasága, ami a saját két fia felnevelésénél otthon megmutatkozott, ez az iskolában más helyzet. Ez nem segített, de ez nem szemrehányás. Valaki az egész életét bezárta magába, és el is vitte magával. Ettől még őt egy nagyon rendes emberként őrzöm magamban, de ennyi. Tehát ugye nem tudjuk, hogy hívnak bennünket. Azt sem tudom, hogy honnan jövök. 18 évesen dönthetett úgy, hogy ő választ egy nevet, és akkor ezt a Bércest választotta, de hogy miért, ezt nem tudom. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az anyukáját Barzsónak hívták, ezt tudni lehet, és hogy neki egy darabig a Kriston nevet kellett hordani. Tehát úgy mondanám, hogy vannak, akik tudnak kapaszkodni családi tradíciókba, ez sokszor jó, sokszor rossz, és én meg olyan vagyok, aki egyáltalán nem tudok ilyesmibe kapaszkodni.
Nagyon érdekes és jellemző a te könyvírási stílusod. Szóval föl kell kötni egy kicsit a gatyát, hogy az ember kövessen téged, hiszen ilyen szabad asszociációk mentén haladsz. Tehát bármikor, bárhonnan el tudsz tekeredni ide, vagy oda, vagy amoda, azért tudsz rendet tartani, tehát nem mondanám, hogy nincs rend az egyes fejezetekben, de mégis sokfelé térben, időben el tudsz ágazni. Mesélj arról, hogy jutottál arra, hogy na, ez most jó lesz így, aki akar engem megismerni, az olvassa így, és kész.
Hát ez az ember írni, ezt azért most tudtam meg, hogy az mit is jelent pontosan, mert a beszélgető könyveknél a munka fele az maga az, amikor beszélgetünk. Ebben az esetben nincsen beszélgetés, tehát a semmiből, a semmi az az egész életem persze, abból kell elkezdeni írni. Tehát én most tanultam ebben, nem az, hogy írni, de hogy írni íróként mit jelent, azt úgy most egy kicsit megtapasztaltam, egyébként nagyon jó élmény, és hiányzik is. Na most, hogy én hogy fogok írni, azt nem elhatározom. Az viszont az indulás pillanatában már bennem volt, mert a beszélgetőkönyveim, ha csak a Törőcsik Mari féle beszélgetőkönyvre gondolok, ahol Mari elkezd mesélni valamiről, és tekereg, és nagyon emlékszem azokra a pillanatokra, amikor megáll, és akkor néz rám, hogy Bérces, most erről én miért is beszélek? És tudtam, hogy nekem feladatom, hogy emlékezzek, hogy honnan is indultunk, és hogyha én azt mondom, akkor ő tudja folytatni, és szépen ez az indázó egyik történet a másikba, egyiket a másikba öltve a főutcáról állandóan egy-egy mellékutcába kitérni, de visszatalálni a főutcára, ezt én, hát hogy így mondjam, kigyakoroltam. Elsősorban Marival, de tulajdonképpen Tamás is, de valószínűleg mindenki így mesél, mert elkezdek neked valamit, most nem kezdem el, de elkezdek valamit valakiről mesélni. Tudod, aki ott dolgozott, ahol az történt, hogy, és innen megint csak dobbant az tovább, és ha jól sikerül, akkor végigkövethető ez az indázó írásmód, és mindig visszatalálsz a főutcára, és közben gazdagodik általa, mert hogyha most persze legyen az egy Eger nevű kisváros, de azért az már egy nagyon gazdag, tekervényes és nagyon sok történettel rendelkező kisváros, ha a Széchenyi utcán végigmegy egyenesen, az a főutca, ugye? Hát akkor a főutcát megismered. De Egerben tekeregni kell, mindenhova benézni, kapuajakba benézni, és egyszer csak, ha így tekeregsz napokon át, egyszer csak a főutcával együtt Egert magát megismered, vagy egy másik várost. Tehát ezt én megtanultam, megszerettem, és aztán itt most megpróbáltam. Egy-egy fejezet legalábbis remélem, hogy kerek egész. De tény, hogy egy-egy mondatot kiszakítani lehet, de az félrevezet, mert közben annak egy árnyalata két oldallal odvébb ott van, akkor már a jelentése módosul. Többek között ezért sem akartam például, hogy noha ilyesfajta könyvekben szokott lenni névmutató, hogy a végén legyen névmutató, hogy XY, 25. oldal, 30. oldal, 42. hogy hol találkozunk vele, hol kerül említésre, és akkor egyértelmű, mit csinálsz, én mit csinálnék, azonnal nézem hátul a névmutatót, na vajon mit ír X-ről? És az félrevezető, mert egy fejezeten belül tegyük föl, hogy mondom a nevét, akit ugyan kevesebben ismernek, de az egyik legnagyobb színész, akivel valaha találkoztam, Cintos József, Szatmár Németiben, a Terápiából ismerik egyesek. Egy egész fejezet, de nem róla szól, csak mindig visszatérek hozzá, de hogyha onnan kiveszünk egy mondatot, az a mondat úgy igaz, de még egy csomó mondat van, és ugye abból talán egy nagyon gazdag, sokszínű ember képe kialakul, de egy-egy mondat, az csak félrevezető és a fekete-fehér állításokat erősíti, amik tőlem idegenek.
Igen, tulajdonképpen mindig egyensúlyozol, tehát ez a kötő szó, mint önmeghatározás, ez önmagában hordozza azt is, hogy tulajdonképpen egy ilyen közvetítő ember vagy, ezt te magad is mondtad, de ugyanakkor egyensúlyt szeretsz teremteni, és ebben a mi kis minden szempontból megosztott országunkban próbálsz párbeszédet folytatni ilyen-olyan emberekkel, akik lehet, hogy egymással szóba se állnak, és akkor ráadásul ugye ez rád is visszavesző valamennyire, hogy most címkéznek emiatt, meg amiatt az ember miatt, hogy te most itt állsz, vagy ott állsz, vagy hol állsz. Ezzel se lehet könnyű neked megküzdeni.
Megszoktam. Ez a címkézés, ez szerintem ennek a nagyon-nagyon felületes, nagyon gyorsan reagáló világunknak része, tehát ennek a legotrombább megnyilvánulása mondjuk a Facebook kommentezés, amiben mindenki mindenről nagyon határozottan és másodpercet töredéke alatt már világos egyértelműséget állít, és a tények csak zavarnák ebbe az embereket. Úgyhogy én ezt igyekszem nem követni.
Te már elsősorban azért színház rendező vagy, legalábbis én így látom. Ugye, mert szabadúszóként csinálsz színházat. Mik a következő elképzeléseid?
Most én egy kudarc után vagyok. Á János Mamikám című darabját félbehagytam a csapattal. Beletört a bicskám, ilyen nem volt még, de nem hagyományos dramaturgia szerint ír, ez nem baj, sőt, de most nem találtam meg a megfejtést. Ez a kudarc nagyon rossz, de ha egyszer egy ilyen őszintének szánt könyv kapcsán beszélgetünk, akkor ennek is el kell hangoznia. De ezt a kudarcot már viszem, az biztos életem végig magammal, de muszáj visszaszállni a lóra. És 15-20 éve vágyom az, hogy az Nobel-díjat kapott Jon Fosse legszebb drámáját, az Őszi álom című darabot megcsinálhassam. Ez nem egy bulvár darab, nem biztos, hogy lovas rendőrökkel kell megvédeni a színházat a tömegtől.
De ezt csináltál egy másik Fosse rendezést.
Így van, a Tél című darabját szerintem jól sikerült megcsinálni. Tehát színházilag ez a célom.
Hol fogod ezt megrendezni?
Kaposváron.
Bármennyire is ugye császkálsz ide-oda időben és térben, azért mégiscsak szépen ívelődik a te életed Tiszanánától, Egeren, a debreceni egyetemi éveken, a szolnoki tanítós éveken, miközben ott ugye azért már kapcsolatba kerülsz a színházzal, aztán följössz Budapestre, filmszínház, muzsika, majd a Bárka, aztán Kaposvár, Rátóti Zolival, amit talán te magad se értékelsz a legjobb állomásaid között. És ami szerintem egyértelmű siker, az Ördökatlan Fesztivál. Bár erről nem is annyi, de mégiscsak tudjuk, hogy most aktuálisan az annyira jól összeállt, amennyire rossz pozícióból indultatok a művészetek völgyéből, kitaszítva 2008-ban. Sose fogom elfejteni, ott álltál Pullán, és már megszervezted az összes programot, és akkor Márta Pista közölte veled, hogy egyébként meg nincs pénz. És akkor megtaláltátok kis Mónival, aki a társad ebben az ügyben, társ elnököt, társ alapítót, nem tudom mi a helyes szó, és ott vagytok, és csináljátok. Ez egyszerűen fantasztikus.
Muszáj csak annyit, hogy de nem gabajodok bele, hogy én nem szégyellem a Kaposvár éveket sem. Na, ott például nagyon jól megismerhettem ezt a szétszakítottságunkat. Rettentő nehéz volt ott egyensúlyozni, és ezért az lehet, hogy több kudarcot hozott, mint a többi egyensúlyozás, nem tudom. Az Ördökatlan az maga az egyensúlyozás. Ott valahogy kimerek mondani dolgokat, bátrabban állítok, mint kötőszóként önmagamról, hogy ott az a szabadság terepe 5 napon át, a szabadságba pedig törvényszerűen beletartozik a másik elfogadása, és a bármilyen másság elfogadása is, és az, hogy a politika oda be nem teheti a lábát. Ezt ott szerintem 16-szor vagy 15,5-szer a Covid miatt ezt sikeresen megvalósítottuk, és kicsit én magam is gondolom, hogy ellentmondásos vagy akár nevetséges, hogy valaki 73. évesen készül a 17. Ördökatlanra, de készülök, és valószínű, hogy azt nem azért, mert nem tudom elengedni, bár ezt most hiába mondom, ha egyszer nem engedem el, de Mónival találtuk ki, Mónival visszük, és ő nem szeretné mással csinálni, tehát ő fiatal, 42 éves, de ő velem akarja csinálni, és akkor én ezt csinálom, ameddig tudom. És bízom benne, hogy 2024-ben ebben a széttört, szétgurult világban is tudunk egy 5 nap békét, harmóniát, közösséget teremteni.
Lezárásképpen, ha a könyvet írnál, mint ahogy megszeretted, mondtad, hogy milyen jó. Eddig azért mindig valakikhez képest írtál könyvet, tehát nem az a klasszikus fikciós regény, amit előállít H. János barátod, és még nagyon sokan, akikből megszületik egy ilyen nagyon erős belső kényszer, már pedig írni kell a történetet, ami megszületett a fejemben. Te magadról írtál, és akkor itt volt, miből merítened, és korábban meg másokról írtál, és akkor meg belőlük merítettél. Van olyan készítésed, hogy esetleg születik majd egy olyan könyv, amit az írás kedvéért abszolút fikciósan létrehozol?
A könyv írás szándékot még nem mondanék, ez a vágy, ez megvan bennem. És aztán majd meglátjuk, hogy szándéká erősödik-e, és ha szándéká erősödik, akkor már semmi nem menti meg az embereket. De ez még odébb van. Vágyom rá, hogy írja.
mai kávéház vendége Bérces László író, rendező, az Öndökatlan Fesztivál egyik alapítója és szervezője volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent